Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból a pszichológus és a pszichiáter fogalma sokakban összemosódik, ugyanakkor a két szakma között nagy különbségek vannak. A legnagyobb eltérés, hogy míg a pszichológus bölcsészeti diplomát szerez, addig egy pszichiáter orvosi diplomával rendelkezik. Éppen ezért egy pszichológus nem írhat fel gyógyszert, még egy pszichiáter igen. A pszichológus elsősorban a lelki folyamatok megismerésére specializálódott, a pszichiáter pedig a lélek és a test összefüggéseit vizsgálja. Témánk, mi a különbség a pszichiáter és a pszichológus között? Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és természetesen a hozzászólásokra is. Ezeket megírhatják SMS-ben. Mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem 0740-274-165. És most köszöntjük az Összhang ma délutáni vendégét, dr. Jakab Izabella, pszichiáter főorvost, a Noé Pszichoszenter mentálhigiénés központ alapítóját. Doktornő, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Doktornő, ön szerint miért jó erről a témáról, tehát arról, hogy mi a különbség a pszichiáter és a pszichológus között, miért jó erről a témáról ma és itt az Összhangban beszélgetni?
Sajnos ma még sokan nem tudják, hogy mi a különbség a pszichiáter és a pszichológus között. Gyakran találkozunk ilyen esettel, hogy bejönnek hozzánk konzultációra, és meglepődnek, hogy igazából ő pszichológushoz szeretett volna jönni, és hogy én miért próbálok neki gyógyszert felírni. És úgy gondolom, hogy ezt nagyon fontos tisztázni már az elején.
Mit kell tudni Jakab Izabella pszichiáter főorvosról? Indítsuk, illetve kezdjük ezzel a mai beszélgetésünket, a mai Összhangot.
Én 2004-ben végeztem a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, utána rezidens képzésbe álltam be, és pszichiáteri szakorvosi diplomát szereztem 2011-ben. 2012-ben megnyitottam a magánrendelőmet, és azóta ez a magánrendelő már egy szép kis központtá fejlődött. Egyre többen lettünk, egyre többen dolgozunk együtt csapatban, és jelenleg a Noé Pszichoszenter mentálhigiénés központban dolgozom. Ezen kívül, amire nagyon büszke vagyok, hogy három gyerekes édesanya vagyok, három szép, ügyes fiam van, és így teljes az életem.
Milyen pszichiáter anyukának lenni? Milyen a pszichiáter a családban? Nem azt kérdezzük, hogy milyen a pszichiáter egy napja, de az érdekel, hogy hogyan viszonyul a gyermekeihez, a családhoz, a férjéhez, és mennyire tudja különválasztani a mindennapi munkát a családi mindennapi élettől.
Hát ez sokszor elég nehéz, hogy a rendelő után én lezárjak egy napot, és otthon tudjak teljes lélekkel édesanya lenni, feleség lenni. Én igyekszem sok hangsúlyt fektetni erre, hogy tudjam kikapcsolni az agyamat, és tudjak a családommal is foglalkozni, amennyit csak lehet.
Van, amikor az ember eldönti, hogy mi lesz akkor, hogyha nagy lesz, és akkor minden fiú szerintem pilóta akar lenni, vagy autószerelő akar lenni, van, aki művész akar lenni, van, aki festő akar lenni, és van, aki orvos akar lenni. És akkor elkezdődik ugye az érettségi után a nagy harc, a bejutás, hogy lesz-e belőlem orvos, vagy el tudom-e végezni az orvosit, vagy nem túl sok-e nekem az a 6 év, amit nyilván még évek és évek követnek. És akkor miután az ember rájön, hogy igen, el tudom végezni, sőt, el is végezte, akkor következik egy olyan, hogy jó, de mi lesz utána? Miért lett épp elmegyógyász, miért nem gyermekgyógyász, vagy miért nem akármilyen sebész, vagy más?
Hát az, hogy orvos szeretnék lenni, már 4 éves koromban eldőlt. És az orvosi egyetemen körülbelül 3. éven vettem észre, hogy kellett gyakorlatoznunk a kórházban. Egyre inkább engem csak az érdekelt, hogy beszélgessek a páciensekkel, az életük érdekelt, nem az, hogy mennyi a vérnyomásuk, vagy az EKG-juk mit mutat. Tehát akkor gondoltam arra, hogy lehet ez a pszichiáteri pálya nekem megfelelő lenne. És így arrafele irányultam, már 3. évtől körülbelül.
Ha egy példát mondunk most, elmegy az ember a fogászhoz, mert fáj a foga. A fogorvos kiöli az ideget, meggyógyítja a fogat, és elvégzi az orvosi munkáját. De mi az, ami szép? Mi az, ami a legszebb ebben a munkában, tehát az ön munkájában? Mert hogyha valaki azt mondja, hogy elmegyógyász, agyturkász, akkor teljesen más képet tud alkotni magába. Ismerjük, hogy miként dolgozik egy családorvos, ismerjük azt, hogy dolgozik a belgyógyász, vagy egy kardiológus, vagy egy sebész, de nem vagyok biztos abban, hogy mindenki el tudja képzelni, hogy nem, hogy mivel foglalkozik, hanem hogy maga a szakember, maga az orvos, az elmegyógyásznak a munkája mitől szép, illetve az orvos milyen szépet lát ebben?
Hát talán nekem az a legszebb, amikor látom, hogy egy konzultáció után, a következő konzultáció, amikor jön a páciens, és először esetleg kiírtam neki egy kezelést, mondjuk egy depresszióra, jön a kontrollba, és látom, hogy másképp néz ki, ki van virulva, vagy esetleg elmúltak azok a rossz gondolatok, ami miatt nem tudott ő dolgozni, vagy az a szorongás, és ez olyan jó érzéssel tölt el, hogy segíthettem valakin. Tehát ez az, ami a legjobb, meg a kapcsolatok, tehát, hogy én nagyon szeretek új embereket megismerni, beszélgetni, és ez a munka, ez nekem nem nehéz, így.
Lépjünk vissza az időben, hiszen ez a szakma nem az orvosi szakma, hanem ez a szakterület, ez már nagyon rég létezik, nem tudom megmondani pontosan, hogy mikortól, ezt majd önnek kell megmondani. De milyen volt az elmegyógyász munkája régebben, és milyen ma? Őszintén nekem mindig ezek a régi filmek jutnak eszembe, kezdve Hitchcocktól, vagy a Pszichóig, és ez nyilván lehet sorolni, ami szintén az én fejemben egy teljesen másképpet alkotott. Tehát milyen volt ez a szakma régebben, és milyen ma?
Valóban így van, hogy ijesztőnek tűnhet a filmekből, hogy régebb milyen volt a pszichiátria. Hát ez sajnos így volt, hogy nem voltak gyógyszerek, nem volt amivel kezelni a pácienseket. Maximum egy fényterápiával kezeltek egy depressziót, és sokszor nem volt mit csinálni a páciensekkel. Például egy szkizofrént nem tudtak kezelni gyógyszeresen, muszáj volt betenni egy ilyen pszichiátriai központba, ahol tengette az életét, És ez a legnagyobb változás most talán, hogy most vannak korszerű gyógyszerek, amelyekkel a pszichés beteg is ugyanolyan normális életet élhet, mint bárki, hogyha szedi a kezelését. A másik, hogy a pszichoterápia az nagyon sokat fejlődött, és rengeteg fajta pszichoterápiás módszer van, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk erre is, hogy nagyon fontos ezt is csinálni. És ezáltal könnyebb kezelni a pácienseket, nem csak gyógyszeresen, hanem pszichoterápiával is.
Hogyan működik ma például egy mentálhigiénés központ? Ez biztos, hogy nagyon sok embert érint és érdekel.
Hát én a mi központunkról, a Noé Pszichoszenterről tudok egy kicsit mesélni. Mi úgy működünk, hogy a lényeg a csapatmunka, tehát jön egy páciens mondjuk hozzám, egy pszichiáterhez. Én ahhoz, hogy felmérjem az esetet, pontosan, tehát nekem nagy segítség, hogy együtt dolgozom pszichológussal, egy klinikai pszichológussal, aki, hogyha nekem valami nem tiszta, akkor segít nekem a bizonyos teszteket végez, a személyiségtesztet, memóriatesztet, és utána, hogyha szükséges, akkor tudom hozzá küldeni pszichoterápiára is. Van úgy, hogy fordítva történik, hogy a pszichológushoz akar jönni valaki, de közben ő rájön, hogy itt nem elég csak a pszichoterápiás kezelés, hanem gyógyszeres kezelés is kell, ő átküldi hozzám. Ezen kívül mi gyerekekkel is és felnőttekkel is foglalkozunk, ami nagyon jó. Tehát a gyermekeknél ott sokkal fontosabb, hogy pszichológussal együtt dolgozzon a gyermekpszichiáter. Azon kívül nagyon fontos gyógypedagógiai kezelés, logopédiai kezelés, neurofeedback, tehát sok mindent lehet csinálni azért, hogy fejlődjenek a gyermekek, ahogy a felnőttek is meggyógyuljanak.
Ahogy tetszett mondani, ez csapatmunka, vagy ez inkább csapatmunka, vagy csapatmunka. Kire van inkább szükség egy ilyen központba? Tehát inkább pszichológusra, vagy inkább pszichiáterre?
Hát én úgy gondolom, hogy mindkettőre szükség van. Talán pszichológushoz szívesebben jönnek a páciensek, mivel hogy nem csak pszichés betegségekről van szó itt, hanem nagyon sok minden történhet egy ember életében, ami miatt oda jut, hogy nem tudja saját maga megoldani a problémáit, és ezért inkább pszichológusra van szüksége. Ugyanakkor a pszichiáternek is nagyon fontos a munkája, mivel a pszichiáterhez jönnek a páciensek küldőpapírral, tehát így ingyenesen is lehet a konzultációkat lebonyolítani, és ezáltal a pszichoterápia is ingyenes lehet.
Visszatérve az előbbi kérdésünkhöz, hogy milyen volt régebben, és milyen volt, milyen ma ez a forma, ez a kezelés. Volt-e régebben olyan kezelési mód, ami nagyon jó volt, és talán ma is lehetne alkalmazni, vagy egyáltalán volt-e olyan, ami jobb volt, mint ma, de ma már nincs a tárcán? Kezelési módokra gondolva.
Hát vannak bizonyos gyógyszerek, amik eltűntek nem tudom, a romániai gyógyszer piacról például, de most így ezen kívül nem tudnék mondani olyan dolgot, ami régebb jobb volt a pszichiátriában, mint most.
Gondolhatunk arra is, hogy a pszichiátriai szanatórium volt ebből bőven, másom szerint ezek azért olyan nagyon ijesztő helyek voltak.
Igen.
És ezekre gondolva, vagy ezekre a helyekre visszagondolva, milyen különbségek vannak most egy akkori pszichiátriai szanatórium, illetve egy mai mentálhigiénés központ között?
Hát a mentálhigiénés központ az nem kórház. tehát nálunk, vagy a mentálhigiénis központban nem lehet befeküdni, nem lehet ott eltölteni több időt, ez járó betegrendelő. Szanatórium az teljesen más. Sajnos ez egy probléma, én úgy gondolom, hogy például most már nincsenek ilyen szanatóriumok, ahova fiatal pszichés betegeket lehetne hosszú távra befektetni. Tehát, hogyha egy pszichiátriai betegnek mondjuk meghalnak a szülei, nincs, aki gondozza, amíg nem éri el azt a korhatárt, hogy egy öreg otthonba be lehessen tenni, sajnos nincs nagyon lehetőség, hogy valahova egy ilyen szanatóriumba bekerüljön, ahol tudják őt kezelni.
Említette az előbb, hogy gyermekekkel és felnőttekkel is nyilván foglalkoznak. Hogyan viszonyulnak bizonyos kezelésekhez a gyermekek, és hogyan viszonyulnak a felnőttek? Mert egészen biztos, hogy aki gyermekekkel foglalkozik, az gyermekekkel foglalkozik, vagy és aki felnőttekkel, az felnőttekkel. Uh-huh. Vagy tévedek?
Én csak felnőtt pszichiáter vagyok. Úgy gondolom, hogy talán a felnőttekkel könnyebb ilyen szempontból foglalkozni. A gyermekeknél úgy az történik, hogy a gyermek mindig a szülőkkel jön, és a szülő dönti el, hogy egyáltalán figyelembe veszi, amit a gyermekpszichiáter javasol, vagy nem. Tehát ő eldönti, hogy be akarja adni azt a gyógyszert, vagy pszichoterápiára akarja elvinni a gyermeket. És sokkal nagyobb a felelősség is a gyermekeknél, úgyhogy talán nekik nehezebb dolguk van ilyen szempontból.
Doktornő, mi a különbség a pszichiáter és a pszichológus között? Ez a mai témánk, uh-huh. Úgyhogy erre is várjuk a válaszát.
Hát a legalapvetőbb különbség az, hogy a pszichiáter egy orvos, ő orvosi diplomával rendelkezik, neki lehetősége van gyógyszert kiírni, a pszichológus pszichológia egyetemet végez, utána elvégezheti a klinikai pszichológiai mesteri képzést, és azután pedig elvégezheti, hogyha szeretné, a pszichoterapeuta képzést. Ezen kívül pszichiáter is lehet pszichoterapeuta, hogyha elvégezi a pszichoterapeuta képzést. De a pszichológus nem írhat fel gyógyszert, ő csak beszélgetős terápiát folytat, rövid terápiát, vagy hosszabb terápiát, attól függ, hogy mire van képesítése, és hogy mit igényel a páciens. És a pszichiáter pedig orvosi tanácsadást, tehát nem feltétlenül kell gyógyszert kiírjon, hogyha valaki elmegy egy pszichiáterhez, nem azt jelenti, hogy egyből kiírják neki a gyógyszert, mert azon kívül beszélgetnek, ugyanúgy, mint a pszichológussal, de neki van lehetősége, hogy gyógyszert is felírjon, hogyha egy súlyosabb problémáról van szó.
Fogalmazzuk meg azt, mondjuk el azt, hogy konkrétan mivel foglalkozik, vagy mivel kellene foglalkozzon konkrétan a pszichiáter? Tehát a pszichiáter feladatköre.
Uh-huh. Hát a pszichiáterhez olyan pácienseket küldenek, vagy olyanok jönnek, akiknek például depressziójuk van, szorongásos zavarok, függőségek, szkizofrénia, demenciák, és hát nagyjából ezek azok a betegségek, amelyekkel pszichiáterhez kell jönni.
Szokták azt is mondani, hogy kinek a pap, kinek a papné, de itt feltevődik az a kérdés, hogy kinek akkor a pszichiáter, és kinek akkor a pszichológus.
A pszichológushoz lehet jönni párkapcsolati problémákkal, akár egy válás után, vagy gyász miatt, életviteli problémákkal, tehát nem feltétlenül pszichés betegséggel lehet jönni pszichológushoz. És pszichiáterhez pedig inkább már olyan problémákkal, amelyek súlyosabbak, ahol már egy pszichológusnak a beavatkozása nem elegendő.
Ha például a helyzet úgy kívánja, miért jó, vagy jó egyáltalán, ha pszichiátert és pszichológust is felkeresünk?
Hát, amint ahogy említettem, ez a csapatmunka, ez nagyon fontos. Tehát régebb nem volt ez, inkább a pszichiáterek kezelték a pszichés problémákat, és most pedig már azt látjuk, hogy egyre nagyobb szükség van a pszichológusoknak is a kezelésére. Tehát a pszichoterápia is legalább annyira fontos, mint a gyógyszeres kezelés, akármilyen problémáról is legyen szó.
Kérdésünk a következő. Néha azt is nehéz eldönteni, hogy melyik orvoshoz menjek, hogyha beteg vagyok. A mi esetünkben, gondolva természetesen a mai témánkra, hogyan lehet kiválasztani, vagy hogyan kell kiválasztani a megfelelő pszichiátert, vagy a legjobb pszichoterapeutát, és bennük hogy lehet megbízni, és milyen kérdésekkel, milyen szinten fordulhatunk ezekhez a szakemberekhez?
Hát a pszichiátert leginkább úgy szokták kiválasztani a páciensek, hogy hallottak róla, valakik ajánlották, ismerős volt nála, jókat mondott róla, vagy a családorvos, nagyon fontos, hogy küldje, hogyha látja, hogy valakinek valami problémája van, és a legtöbben így kerülnek pszichiáterhez. Pszichológusnál pedig nagyon-nagyon fontos, ugyanúgy a pszichiáternél is, de a pszichológusnál nagyon fontos a szimpátia. Tehát nagyon fontos a kapcsolat, ami kialakul a páciens és a pszichoterapeuta között. Mert egy jó kapcsolat, egy őszinte kapcsolat nélkül nem működik a pszichoterápia. Ezért lehet akár egy, nem tudom, ilyen neves hiper-szuper pszichológus valaki, hogyha az a páciens, aki hozzámegy, nem érzi azt a szimpátiát, nem tud vele megnyílni, akkor nem fog működni a kezelés.
Mi történik akkor, hogyha egy beteget, egy pácienst egyszerűen elküldenek egy szakemberhez, egy pszichológushoz, vagy egy pszichiáterhez, és elmegy, jelentkezik, viszi a küldőpapírt, viszi, amit ilyenkor amikkel ilyenkor kell jelentkeznie kell, és nem is ismeri azt az orvost, vagy azt a pszichológust. Hogy tud kialakulni egy olyan kapcsolat, hogy tényleg és ténylegesen arról a dologról tudjon ő beszélni, ami neki fáj, amiért elment, amiért segítségre szorul, és amire megoldást és válaszokat vár.
Hát ez a kapcsolat általában nem az első konzultáció alatt alakul ki. Tehát a pszichológusoknál legalább, tehát egy pár hét alatt alakul ki, hetente kell járni pszichoterápiára, és nem elég, tehát egy alkalom után még nem lehet azt mondani, hogy ismerjük azt az illetőt. Hát a pszichiátereknél is ez van, sokszor több hónap után jövünk rá valójában, hogy mi a problémája a páciensnek. Hát nagyon nehezen alakul ki a kapcsolat, de minél őszintébben kell hozzáállni, mind a két részről.
Az összhang első percében röviden már említettük a terápiát, a terápia kifejezést. Nos, hogyan zajlik a pszichoterápia? Hogy kell egy ilyen ülést elképzelni? Uh-huh. Egy ilyen terápiát?
Hát én nem vagyok pszichoterapeuta, de a kollégáim, tehát ők úgy kell elképzelni, hogy a pszichoterápiás ülés általában egy 50 perces ülés. Többféle terápia van. Van kognitív viselkedés terápia, pszichoanalízis, integratív terápia, Ericksoni hipnózis, családterápia, tehát sokféle terápia van, mindegyik másképp működik. Általában az első pár alkalom ismerkedés, és kialakul közben egy kapcsolat a pszichoterapeuta és a páciens között, és ezáltal olyan dolgok tudnak a felszínre jönni a kliensben, amiket lehet, hogy ő nem tudott, tehát a tudatalattiból jönnek fel dolgok, a múltjából, és olyan probléma megoldó módszereket tud találni, amelyek neki, amelyeket esetleg addig nem vett észre, hogy ő képes ilyesmikre. És így működik a pszichoterápia.
És mit érdemes tudni a pszichiáter-kliens-páciens viszonyról?
Hát mindenképp ez a viszony egy, tehát egy bizalmon alapuló viszony kell legyen. Nagyon fontos az intimitás, és nagyon fontos az objektivitás is. Tehát ez, éppen ezért mi nem szoktunk elvállalni páciensnek családtagot, vagy közeli ismerőst, mivel tényleg objektívnek kell lenni ebben a kapcsolatban, csak így lehet segíteni. És nagyon fontos az empátia, az odafigyelés, az idő, tehát mindenképp időt kell fordítani a páciensekre, mert csak úgy derülnek ki a valóban fontos dolgok.
Szerintem ebben a pillanatban bármilyen helyzetet elképzelhetünk és beszélhetünk róla. Tehát valaki felkeres egy pszichiátert, vagy egy pszichológust. Mit lehet várni, mit lehet elvárni egy pszichoterápiától? Mennyire megoldás ez egy általános helyzetben? Tehát megint akár a fogásznak a példájával élhetnék, kifúrja a fogam, kiöli a fogamból az ideget, és többet nem fáj. Most, hogyha valaki, beszéltünk akár a gyászról, vagy beszéltünk a szakításról, vagy beszéltünk a csalódásról, ilyen esetekben milyen fokon tud segíteni a szakember, és egyáltalán mit lehet elvárni ettől a terápiától, amire épp jelentkezett a páciens, a kliens, a beteg?
Ez nagyon sok mindentől függ. Függ például annak az illetőnek a probléma megoldó módszereitől, annak az illetőnek az intelligencia szintjétől, tehát mindenkivel másképp beszélget a pszichoterapeuta. És tehát miután kialakult egy bizalmi kapcsolat, akkor utána olyan dolgokra jön rá magától a páciens a beszélgetések alatt, mivel hogy a pszichológus nem ad tanácsot, de olyan, tehát annyira meg tud nyílni egy páciens a pszichoterapeuta előtt, hogy saját maga olyan dolgokra jön rá, amiket lehet, hogy az előtt nem vett észre, és ezáltal a saját problémáit, a gondolkodásmódját, a viselkedését át tudja formálni, meg tudja újítani, hogy másképp jobban meg tudja oldani a problémáit.
És hogyan hat ránk, vagy hogyan hat a pszichoterápia a betegekre?
Hát így hat, hogy tehát az agyban is neurobiológiai elváltozások történnek a pszichoterápia során. Tehát nem csak egy gyógyszerrel lehet a depresszióból valakit kiszedni, hanem pszichoterápiával is. És általában ez egy tartósabb változás. Hogyha tényleg valaki komolyan veszi a pszichoterápiát, és elég ideig jár ahhoz, hogy azt a problémáját megoldja, amiért oda fordult, akkor az egy elég tartós és akár végleges megoldást is találhat a problémájára.
Lehet, hogy valaki már évek óta jár a pszichológushoz. Lehet, hogy a pszichológus ideig, óráig segített is rajta. Lehet, hogy egy ideig jó volt, aztán mégis ez az állapot, a kezelés nem úgy sikerült, ahogy a beteg számított rá, vagy ahogy a pszichológus esetleg elképzelte. Mikor kell pszichiáterhez fordulni?
Pszichiáterhez akkor kell fordulni, amikor már a pszichoterápia nem segít. Tehát annyira súlyos valakinek például a depressziója, hogy hogy nem tud emiatt dolgozni, vagy öngyilkossági gondolatai vannak, vagy annyira súlyos a szorongása, hogy nem tud aludni, nem tud enni, nagyon lefogy, tehát fizikailag is már problémát okoznak neki a tünetei, és ez nagyon súlyosan kihat a mindennapjaira, a munka képességére, a családdal való kapcsolataira, és olyankor már, ha nem elég a pszichoterápia, akkor muszáj pszichiáterhez fordulni, hogy mert van megoldás, tehát van gyógyszeres kezelés is, ami segíthet, hogy helyre jöjjön a páciens.
Következzen most Mihály kérdése, több kérdést írt, megpróbálunk ezekből választani. Mit lehet tudni az öregkori feledékenységről, illetve ennek okairól?
Hát azt lehet tudni, hogy az öregkori feledékenységet sokan nagyon természetesnek veszik. Régebb azt mondták, hogy hát öreg vagyok, akkor már normális, hogy felejtek. Sajnos ez nem így van. Tehát a demenciát egyre gyakrabban látjuk, szinte minden családban előfordul ez a betegség most már, és ezt nagyon, nagyon komolyan kell venni, mivel hogyha időben fordulnak akár pszichiáterhez, akár neurológushoz ezzel a pácienssel, a családok, mert sokszor nem is ő veszi észre, hanem a család veszi észre, hogy baj van, akkor még sok mindent lehet tenni.
És folytatjuk a kérdést, a sort. Van-e valamilyen gyógymód erre?
Tehát a feledékenységre?
Igen. Igen.
Hát, igen, van gyógymód.
Általában a gyógyszeres kezelés.
Gyógyszeres kezelés, hogyha már tényleg valójában demenciáról van szó, akkor a gyógyszeres kezelés általában lassítja a leépülést, vagy meg is állíthatja a leépülést. De vannak más okai is a feledékenységnek, például fáradtság, vagy depresszió, tehát ez a kialvatlanság. Ilyenkor meg kell találni, hogy mi az oka a feledékenységnek. És emiatt is fiataloknak is akár, akiknek ez a problémájuk, hogy feledékenyek, érdemes elmenni szakemberhez, hogy vizsgálják ki, hogy mi lehet az oka. Sokszor egy pajzsmirigy elégtelenség, vagy egy vitaminhiány, B12 vitamin hiány, sok minden okozhat feledékenységet.
Öregedés, feledékenység, akkor ezzel egyértelműen az elmegyógyász foglalkozik, nem? Vagy segíthet ebben a pszichológus is? Úgy gondolom, hogy nem.
A pszichológus segíthet, hogyha még az a demencia nincs egy olyan súlyos fázisban. Nagyon sokat tud segíteni egy pszichológus, hogy elfogadtassa a pácienssel a problémát, vagy hogy a családtagokkal elbeszélgessen, például egy családterapeuta, hogy tanácsot adjon, hogy miket kell csinálni a családban, hogy könnyebb legyen az életük, hogy a démens páciens is jól érezze magát, és a család is alkalmazkodni tudjon ehhez az állapothoz, mert a legtöbbször sajnos a családok életét megkeseríti ez a probléma. Tehát a pszichológusnak is van szerepe. És a másik, hogy a felmérésekben, tehát mi mindenképp, amikor gyanakszunk egy demenciára, az első, hogy a klinikai pszichológus segítségét kérjük, hogy végezzen el memóriateszteket, és az nekünk egy nagyon nagy segítség.
Feledékenységet hogy lehet észrevenni? Mert nyilván aki felejt, az nem veszi észre. Tehát ha nem veszem észre azt, hogy felejtek, akkor valaki, aki mellettem él, a családom, a feleségem, férjem, a szüleim, azok kellene, tehát a segítséget ők kéne valahogy eszközöljék. Ez hogy történhet? Mert aki azt mondja, hogy én normális vagyok, nem biztos, hogy az. Nem biztos, hogy azok vagyunk, aminek állítjuk magunkat. Akkor itt hogy van ezzel a segítségnyújtással? Ahhoz, hogy valaki, aki ebben szenved, ténylegesen eljusson egy szakemberhez, vagy ha nem jut el, akkor kinek a felelőssége, hogy nem jut el egy szakemberhez, aki tud segíteni addig, ameddig lehet segíteni rajta?
Hát itt nagyon fontos, hogy az emberek ezt tudatosítsák, hogy ez nem egy normális dolog, hogyha egy idős ember feledékeny, és a családorvosoknak is nagyon nagy szerepük van ebben, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy ők is egyet legyintenek, hogy hát ezzel már úgyse lehet segíteni, nem küldik pszichiáterhez vagy neurológushoz a pácienst. Na, de a legtöbb esetben azért a páciensek is észreveszik, tehát ők tudják, hogy valami gond van, érzik, hogy feledékenyebbek. Jó, vannak olyan demenciák, hogy tényleg abszolút nincs betegségtudatuk a pácienseknek, és ott csak a család hozza, és ők mondják, hogy baj van, de olyankor meg a családot is nagyon könnyen meg lehet győzni, tehát, hogy itt kell valami kezelés, és akkor tanácsot adunk, hogy mit kell csinálni, hogy kell viselkedni otthon a pácienssel.
Használjuk ki az utolsó percet is, Anna Mária írt nekünk, jó napot kívánok, én a tanügyben dolgozok, és szkizofrénia a betegségem, majdnem minden évben betegszabadságra kell menjek, mit tanácsol a doktornő, lehet-e maradni a tanügyben?
Hát ez egy, nem tudom, jobban kellene ismerjem az esetet ahhoz, hogy tanácsot tudjak adni. Tehát egy szkizofrén beteg is szerintem tud dolgozni, hogyha megfelelő kezelést kap, és az betartja, attól is függ, hogy milyen tantárgyról van szó, hány éves gyerekekkel foglalkozik, tehát ez sok mindentől függ. Attól is függ, hogy mennyire tünetmentes, milyen stádiumban van a betegsége, úgyhogy ezt így nem tudom, most nem tudnék erre választ adni.
Hát akkor Anna Máriát arra kérjük, hogy írja meg a kérdéseit, és megpróbálunk majd válaszolni rá, de olyan is akad, mondjuk, hogy ennél a témánál ez nem csoda, és jól is esik, hogy ilyen emberek is vannak, akik optimisták, írja nekünk Csé, gondolom, hogy Csaba, idézem szó szerint, jobb, ha most elsírod magad minden pszichológusnak, mert holnap rosszabb együtt röhögni a pszichiátereddel. Na, hát ezzel a viccel gondolom azt, hogy le kell zárjuk ezt a beszélgetést, hiszen szép lassan az összhang végéhez közeledünk, de látjuk a megmaradt kérdéseket, és szeretnénk, hogyha ezt a beszélgetést még folytatnánk, úgyhogy számítunk önre a közeljövőben is, és hogyha elfogadja a meghívást, akkor egy hét múlva várjuk ide a stúdiónkba.
Köszönöm szépen! Ezt meglátjuk.
Kedves hallgatók, az összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Jakab Izabella, pszichiáter, főorvos, a Noé Pszichoszenter mentálhigién és központ alapítója nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagyvodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.